Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyesen megáldotta Ternyák Csaba érsek a Krakkerházat Egerben. A volt ifjúsági ház épülete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. A főpásztor beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában, s általában a hallgatói létszám növelésében. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor rámutatott, a művészeti kar alapítása az egyetem életében új fejezetet nyitott. A Szent Atya a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szúnokol, jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leópápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert, ha neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa a csütörtökön a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom nyelvtel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolna a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Megbukott Romániában az Ilie Bolajan vezette Európa Barát koalíciós kormánya kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Hittanári képzések.
Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember május 3-ai száma, a Tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 6-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja. A hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek és Netrán Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Sík Sándor Pittypank című versét Tóth Levente mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban, mint Szent Józsefről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Figyelemzavarra meg a hiperaktivitásra kell elsősorban gondolni, ugye?
Mindjárt a tüneteket elmondom, igen. Csak még egyszer mondom, hogy csak ADHD-ról is és tudunk csak beszélni. A mi gyakorlatunkban, a koraiban azért ezek nagyon gyakran, tehát mondjuk a gyerekek 25%-ánál, akiket látunk, és aztán a későbbiekben is van mind a két tünet együttesben érintettsége a gyereknél. Szóval a tünetek, három fő terület van, ami figyelmet igényel. Ugye a ADHD figyelemzavart jelent, ami azt jelenti, hogy szórt a gyerkőc figyelme, nehezített a feladattartása, nem követi például az utasításokat, de ugyanakkor nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő nem tud figyelni, hanem pont azt jelenti, hogy egyszerre több dologra is figyel. Tehát, hogyha játszik valamivel, de éppen elrepül az ablak előtt egy repülő, vagy egy busz megáll a busz megállóba, aminek beszűrődik hangja, vagy egy motor, vagy a szomszédszobába egy kisgyerek felsikkant, akkor ő az a pillanatban eltereli az addig végzett feladatról való figyelmét. Tehát nem az van, hogy nem tud figyelni ez a kisgyerek, hanem éppen az, hogy az idegrendszere nagyon érzékeny, és hogy elviszi a fókuszt az éppen adott viselkedésről egy másik inger. Jó, tehát, hogy ez a szólt figyelem, vagy figyelem zavar. Ez a vezető tünet, ugye, mert az iskolában, az oktatási rendszerekben, ugye ez az, ami kiüti a biztosítékot, hogy nem ül meg a popsiján, nevezzük nevén, de kisgyerek még popsiján, nem vesz részt olyan módon a közös feladatokban, nem tartja a feladatiságot. Tehát ilyen módon a figyelmére hatással van, de miért van hatással? Mert ott van ugye a hiperaktivitás is ugyanúgy benne. A hiperaktivitás pedig ugye azt jelenti, szóban is benne van, hogy nagy a mozgás igénye, nehezen tud megülni és fókuszálni az előbb említett feladatra, így módon a figyelmét is nehezen tudja megtartani. Ez olyan, mintha egy állandó ilyen készenléti állapotban lenne az ő teste is, hogy ő tehát leül mondjuk 2-3-15 másodpercre, de megint észrevesz valami, és akkor itt megint csak a szólt figyelemre észreveszi azt, hogy elmegy egy motor vagy egy gyerek az ablak előtt, és azonnal oda szalad, és ilyen módon nem tudja azt a feladatot tartani, tehát hogy elkalandozik a figyelme, ez mind a kis buksiában is, de ez mind fizikailag is megtörténik, tehát nem ül meg játékfoglalkozás közben, ebéd közben, a feladat helyzetekben, ami hát szintén, ugye, ha az iskolát vesszük alapul, ugye ez nem egy előny. És ugyanakkor, ugye, ha ember ezekről a tünetekről beszél, akkor mindig azt szokta mondani a hallgató, hogy hát ha én most magamat elkezdem vizsgálni, és ezeket a tüneteket hallom, akkor mindenki körülbelül azt mondja, hogy valamilyen szinten én is érintett vagyok, mert itt van például az a fő, itt a hiperaktivitással összefüggő tünet, hogy nagyon rossz a monoton tűrése. Tehát ő valamit csak azért hosszú ideig nem csinál, az ADHD gyerek, mert az az iskolai feladat. Tehát most itt az alsó tagozatban emlékszünk, hogy a betűket hogyan kellett tanulni, és hány hullámos vonalat, meg vízszintes vonalat kellett egymás után sokszor leírni. Na most egy ADHD-s kisgyereknek ez egy olyan, meg tudja csinálni, de körülbelül az van, hogy minek csinálja meg három sorban, amikor egyben már megcsinálta, és ő neki elkalandozik a figyelme. Tehát ez a monotónia tűrése, ami ugye azt is jelenti, hogy nem jó, ilyen módon nem tartja fenn a figyelmét, és egy számára érdekesebb dologra fókuszál.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztőközpont intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leállósáv járható. Szintén az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leállósáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag-Tura-Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtó ágát lezárták. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek, az 1-es kilométernél ezért a félútpályát zárták le. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a főút csomópontjainak felújítását végzik. A 13-as és a 20-as kilométer között irányonként csak egy sáv járható. Szarvaskőn is dolgoznak a 25-ös főúton, így félpályás lezárás van érvényben. Szentdamonkos térségében szintén a 25-ös főúton a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 33-as főúton Tiszafüred belterületén kátyúznak, a 36-os kilométernél a forgalom félpályán halad. A 37-es főúton Szerencs és Szegilon között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több komoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik az ivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az ország keleti kétharmadán. A délnyugati szél több felé megerősödik, estétől az északnyugati megyékben északnyugatira fordul a légáramlás. Zivatarok környezetében is erős lehet a széllökés. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főként északkeleten, keleten azonban zápor, zivatar is előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok valószínű. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, néhol azonban zápor, zivatar előfordulhat. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkül. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, néhol azonban zápor, zivatar kialakulhat. A déli délkeleti szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 22 és 28 fok között várható. Jó hír, hogy fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek, a pollen érzékenyek számára azonban rossz hír, hogy tart még a pollen szezon, késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, közben pedig fokozatosan elindult a lágyszárú allergének átmeneti időszaka is. Egyszerre így közel 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hét első felében fokozatosan erősödött, a hét közepétől azonban a csapadék hatására várhatóan lecsökken. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően magas, nagyon magas tartományban alakulhat. A tölgyi, a nyíri és a fenyőféléké országosan közepes, helyenként magas szintet érhet el. A dió, a bükk, a platán, a kőr is, az ostorfa, valamint már a pázsitfűfélék és a vadgesztenye virágporának mennyisége is jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a juhar, a fűz, a ciprus és tiszafafélék, továbbá a komlógyertyán pollenje, illetve a lágyszerű allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórom és a sásfélék virágpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. A tavaszi fák, valamint már a pázsit fűfélék pollennyire érzékeny allergiások is fokozódó allergiás tünetekre számíthatnak, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos meteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
Vagy a szerelem fáj, én túl ez az ősi szabály. Én azt hazudom, hogy jobb, ami vár. Ma is hajnalig szól a gitár. Ha gyilkos a nap, legyen a zene vidám. A dallamát bíz rám. De a szavakat ad, ne a vállamon sír, ne csak rimmel ámmal ír. Ha üres a ház, vagy a félelem ű, én túl, mint a víz, meg a tűz. A gyötör, a láz, vagy egy szó, ami fáj. Majd jön a zene, ami sohasem volt száj. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat.
segít a dal, ha nem, hát az se baj. Majd bejön a csöncs, velünk fül el a fal, és ne tudd meg, hogy miket hall. Ha fogy a zseton, vagy a szerelem fáj, él túl ez az ősi szabály. Én azt hazudom, hogy jobb, ami vár, pedig az igaz, hogy kapunk, amennyi jár. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat. Nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap, kicsit nevet az ég, még gyönyörű dolgokat hozhat. Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Hát az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat.
A napverse.
Sík Sándor, Pitty-Pang. Hadd utánzom a régi mestert, ki mikor oltárképet festett, mint szolgát vagy közkatonát, oda csempészte önmagát. Én is, hogy elérzékenyedve fonom rá faragott fejedre kusza vadvirágfüzért, hadd ejtek egy szót magamért. Bizony nem voltam hajdanában nagyon beszédes az imában. Többet beszélt hozzám az Úr, mint hozzá én hálátlanul. Gyerek is van, gond a szülőnek, hogy a szava későre jő meg, addig csak hallgat és hebeg. Isten előtt, ki nem gyerek? Gyerek én is, néma, esetlen, imádkozásra tehetetlen, s néma gyereknek oda át, anyja megérti a szavát. Én, édesanyám, te megérted ezt a furcsa kézláb beszédet, hogy térdedhez törleszkedem, s öledbe fölkéreckedem. Ahhoz, kihez dadogni nem mer a szavahíjas férfi ember, malasztal teljes szent kezed, szavak nélkül is elvezet. Hogy hát egy így énfajta fonnyat, Pitty-Pangot is láncomba fonnyak, és ő is testvérkéivel oltárodon hervadjon el. Egyet kérek, ha önfeledve Jézuskád ringatod öledbe, akkor mit szépséget sugald, zümmögd el néki ezt a dalt.
Sík Sándor Pitty-Pang című versét Tóth Levente előadásában hallották. Sik Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától kezdve foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és szémműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán, magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sik Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel.
Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel.
Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, És az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leo pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pán, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leo pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leo pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leo arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról, zárta beszédét 14. Leo az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.
Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Gyűri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikán Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Volmut Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
És ennek a falunak a neve a Császár.
Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
Komárom közelében.
Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Volmut Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek Kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Volmut Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket. Volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Volmut Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
Most már erekje jellegű.
Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Volmut Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt kísérte kell, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
Van-e az atyának élő mai tisztelete?
Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
Hol van a sírja?
Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
Ottól született?
Igen, igen.
És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, hogy már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
Éppen ma lesz délután a római Szent Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje, mint Szenti Bíboros úrnak.
Igen, magam is részt veszek.
Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő is szakapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
Igen, és ráadásul mind a ketten a lelki pásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a von Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelki pásztori munka.
Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
Dicsértessége Jézus Krisztus.
Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a szent család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon is prófét a keresztelő János lefejezésének a hírjét veszi, az úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. a mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére Böjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkájunkon is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót, hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Télben, dallam a csendben, ez vagy nekem.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A keresztény élet nem erkölcsi erőfeszítés vagy egy szabályrendszer szigorú követése, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Nem arról van szó, hogy időnként, ha szükségünk van rá, közel kerülünk hozzá, hanem hogy állandóan vele élünk. Ezt tanítja nekünk a mai evangélium példabeszéde. A szőlőtő és a szőlővessző nem létezik egymás nélkül, a vessző elhal, ha leszakad a tőről, a tő pedig nem terem gyümölcsöt, ha nincs rajta hajtás, vessző. Ez a kép egészen bensőséges egységre utal, nem csak Jézus követői vagyunk, hanem részesedünk az ő életében. A hit valóságos, mély kapcsolat vele. Ez a kapcsolat érleli a gyümölcsöt. De mi a gyümölcs? A szeretet, az irgalmasság, a béke, a másokért vállalt szolgálat, vagyis mindaz, ami az evangélium igazságából és öröméből megvalósul bennünk és általunk. Nélkülem semmit sem tehettek, mondja Jézus. Ez nem fenyegetés, hanem kiózanító igazság. Ha elszakadunk tőle, elfogy az életerőnk, de ha benne maradunk, átjár minket az ő ereje, bölcsessége, türelme és irgalma. És ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem mindez neki köszönhető, aki bennünk él. Sokan úgy próbálnak gyümölcsöt teremni, hogy leszakadó ágként küszködnek, és észre sem veszik, hogy nincs táplálékforrásuk. Az igazi élet abból fakad, ha újra és újra visszatérünk a forráshoz, ha kapcsolódunk az élő szőlőtőhöz, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 85-ös, az Éneklőegyház énekes könyv 651-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 223-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent vagy Uram 85-ös, az Éneklőegyház énekes könyv 651-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 223-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.